Folytatódik a Bormárka. Iránytű borkalauz a mindennapokra.
Folytatjuk a szünet után a Bormárkát, továbbra is itt van a különleges minisorozatunk első vendége, amit elkereszteltünk a bor és az ember, vagy az ember és a bornak, ki így, ki úgy. A sorrendet önökre bízzuk, de itt van a stúdióban továbbra is Bíró Attila, aki most borász mi voltában főként, de még lehet, hogy a sportvonalra is vissza fogunk kötni majd egy-két kérdésünk által, illetve a társműsorvezetőm ma továbbra is Antal Gábor. Meneteljünk tovább, még mielőtt a hármas tétellel kezdenénk ismerkedni. Attila, egy örökzöld kérdés, ezzel lehet, hogy nem fogok újdonságot okozni, hiszen egri borvidék esetében azt mondom, hogy megkerülhetetlen, hogy föltednünk. Egri bikavér, egri csillag. Két, ha úgy tetszik, zászlós hajó tétel a borvidékhez szigorúan köthető. Igazságot kell tenni a kettő között, vagy egyre inkább jobb, hogyha ez a kettő szépen kéz a kézben, mint egy jó párkapcsolat menetel előre? Te hogy látod ezt?
Én úgy látom, ahogy a mondatod második fele volt, tehát az egri bikavérnek ugyanolyan fontos az egri csillag, mint az egri csillagnak a bikavér. Azt, hogy most melyik volt hamarabb, ez lényegtelen, ugyanakkor nagyon fontos, hogy egy nagyon szép egri bikavérnek, egy jó házasított szép vörösbornak legyen egy házasított fehér küvé párja, amit ugye gyönyörűen fel lett marketingelve rossz magyarsággal, és ki lett találva, és azt gondolom, hogy jó ötlet volt. Ugye szintén házasított fehérborról beszélünk, a csillagról. Nekem sajnos még nincsenek olyan szintű fehér szőlőim, amiből tudnék csinálni, de terve van, jövőre már beérik az olasz rizling, aminek egy jó olasz rizling alapból tudok csinálni egy ilyen kárpát-medencei fehér házasítást. Ugye bikavérünk van, és nagyon szeretem, és mindenképp az egri borvidéknek az kell legyen a zászlós hajója, tehát itt mindenki csinálhat bármit, nekem is, és mondhatnám, hogy miért nem hoztam bikavért, olyan érdekességeket akartam hozni, amik a borvidéken ritkák, és azt gondolom, minden valamire való pincészetnek egerbe kell lenni egy jó bikavérnek, nekünk is van, viszont a következő tételünk az nem bikavér, hanem egy Grand Superior portugézzel, ugye másképpen Kéko Porto, amit bemutatnék, ami szintén egy picit már méltatlanul elfeledett fajta, elég sokat kivágtak, és elég kevés van a borvidéken, én is majdnem így jártam ezzel, 2 hektárunk van ebből, és édesapám halála után elég rossz állapotba került már ez a szőlő. Gondolkoztam rajta, hogy mi legyen, megfordult a fejembe többször, hogy kivágom, átoltatom, valamit csinálok vele, és ez a 45 éves tőkékből, de elég tőkehiányos, eléggé bedőlt, ilyen-olyan állapotú tőkékből olyan termés jött le, 21-ben is, 22-ben is, és tavaly is, hogy fantasztikus, úgyhogy nem, hogy kivágom, hanem gyakorlatilag elég sok pénzt ráköltöttem, hogy felújítsam, és hát fantasztikus bort fogtok kóstolni. A borvidéken még nem volt ilyen kategóriájú portugézer, Grand Superior, ugye a klasszikus Superior és Grand Superior lépcsőnek a legmagasabb foka. Teljesen el kell vonatkoztatni a villányi, meg ami a köztudatba beépült könnyebb gyümölcsös portugízerekkel. Nyilván a gyümölcs megvan, a fűszer megvan, de ez egy nagy testű, elég késői szüret, kétszer szüreteltem, a második fel az már egy késői szüret, 38-as extrakttal, tehát egy brutál beltartalmi értékkel, 15-ös alkohollal, ami egyáltalán nem lóg ki belőle, egy nagyon izgalmas és nagyon nagy kuriózumnak gondolom ezt a bort. Hát kíváncsian várom a véleményeteket.
Még egy kérdés, mielőtt Gábornak megadom a szót. Évjárat szempontjából segítesz nekünk?
Igen, 2022, ez egy fiatal bor, egy évet volt hordóba. Annyi a különbség az előző borokhoz, hogy itt volt barikhordós rész is benne, de nyilván nem új barikhordó, hanem használt 220 literes hordók, és 1000 literes hordók lettek összeházasítva. 2022 egy nagyon jó évjárat volt, az Oportónak különlegesen jó volt, és azt kell mondjam, hogy a tavaly is hasonlóképpen néz ki, amik még hordóban vannak, úgyhogy minimum egy éves érlelés kell neki, ez a tapasztalat. Szeretném édesapám vonalait nyomába lépni, követni, aki a 90-es években, emlékszem, hogy fantasztikus oportókat csinált, és nagyon menő volt az oportója, tehát úgymond, ha nem is oportó király, de nagyon elismert oportókat készített, és most ez újra így valamilyen módon így beköszönt, rám talált ez a dolog, és örülök neki, mert Hát szeretem azokat a fajtákat, amikből kevés van az borvidéken, kevesebb bor van, és ráadásul ez nem is az az oporta, amit előbb említettem, hogy amire az ember számít.
Hát akkor azt is mondhatjuk, hogy ez tulajdonképpen egyfajta családi hagyaték esetben.
Így van.
Gábor.
Igen, mielőtt a borra térnék, csak az jutott még eszembe, hogy lehetnek olyan hallgatók, akiknek nem tiszta, hogy itt váltogatjuk
az oportó és a portugízer.
Ugye kék oportó hagyományosan inkább így volt ismert, még az én nagyapám, édesapám is így hívta gyerekkoromban, vagy oportónak, csak röviden, vagy kék oportónak, és aztán a portóival való könnyű összekeverhetőség miatt ugye az EU úgy rendelkezett, hogy a hivatalos neve a fajtának akkor portugízer, de hát nem is említte a Moszkva teret, mert az most nem egy jó említeni való, de hogy azért ezeket a neveket, ez sokkal jobb emlékű név, mint a Moszkva tér. Szóval igen, ez csak zárójelbe, és hogy mit gondolok a borról, hát itt a szünetben, ugye én már itt egy ilyen nagyon feltörből megy wow, amikor belekóstoltam, és hogy húha. Nem tudom, hogy volt ezzel kapcsolatban ilyen sztorit, hogy ilyesmit képzelek így a fantáziám, amikor beadtad ezt a helyi borminősítő bizottságnak, ugye a klasszikus superior, grand superior minősítés kapcsán, hogy ott is szerintem lehetett egy ilyen, amikor felfedték a vakkóstoló után, vagy nem tudom, hogy zajlik ez, hogy váó.
Abszolút. Volt Egerben is egy Wine Meetup nevű rendezvény, ahol utána volt, mindenki hozhatta a saját borát, és az összes borász Egerben, illetve akik még megtiszteltek minket, Heyman Zoléktól kezdve Szekszárdról, Villányból sokan voltak, hát ők is megadták ezt a wow érzést. Egy sztorim van, pár hete voltam Szegeden, egy borkóstolót tartottam, és a Csúlya Imrével van egy verses estje, én mellette mutattam be a borokat, közösen volt egy estünk, és a debreceni Mónika, én nem ismerem őt személyesen, nem ismertem, oda jön a végén hozzám, bemutatkozott, mondta, hogy mint vízilabda edző, szövetségi kapitányként nagyon sokszor szurkolt nekünk a válogatottnak. Édesanyja Szegeden él, őt jött meglátogatni, és beesett teljesen véletlenül, hát mondjuk nincsenek véletlenek, de beesett erre a rendezvényre, és ugyanez az élmény kísérte végig, amit előbb említette, hogy fantasztikus, és hogy vitt is ugye Villányba, hogy ezt neki meg kell mutatni, hogy ilyen oportó is létezik. Úgyhogy ez engem megerősít abban, hogy érdemes ezzel foglalkozni, és érdemes ezt az utat járni, nem csak a Turánnal, a Schillerrel, hanem az oportóval is.
És debreceni Mónika, ha valaki nem ismerné, hallgatók közül a William Pincészet nagyasszonya, vezetője, tehát ha valaki kóstolt már oportókat és jó oportókat, nem keveset, ő biztosan.
A családi hagyomány elhangzott az imént általam, amikor beszéltél a kék oportóról, vagy portugízerről, most tényleg akkor mindenki döntse, hogy melyiket szeretné használni. Maradjunk a wow élménynél, szerintem jelentételünk esetében, akkor ide kívánkozik a borcseppek rovatunk, Attila. Ez átesett változtatásom már, amióta a bormárka létezik, most a legutóbbi forgatókönyvet szoktuk alkalmazni az elmúlt néhány adásban. Ha van olyan idézet, ami meghatároz téged egyénileg, vagy akár a családból származott mottóként veled van, az akár a mindennapjaidban, és megtennéd, hogy ezt megosztod velünk itt most ebben a kis különleges minisorozatban első vendégként, annak szerintem nem csak, hogy hozzáadott értéke lenne, de még egy kis extra morzsát megtudhatunk Bíró Attiláról, mint ember.
Nyilván ez összefügg a vízilabdával, tehát az, amit édesapám is nevelt, nem csak a borászattal, hanem a sportra is, hogy ugye itt az alázat a legfontosabb szó, és azt érzem és tapasztalom a borászok között is, hogy alázat nélkül ez nem fog menni, tehát arcoskodhatunk, marketingelhetünk, verhetjük a mellünket, hogy milyen bort csináltam, de hosszú távon úgyis az igazság kiderül. Ennek a bornak egyébként van egy mottója, egy idézete, egy Petőfi Sándor idézet, hogy az idő igaz, és eldönti, mi nem az, az van rajta, hogy egy kis művészetet is belevigyünk. Ezt én tettem rá egyrészt azért, hogy ez kiderül, az idő eldönti majd, hogy a borászattal milyen szinten és hogy fogok együtt működni. Én úgy gondolom, hogy jó barátságban vagyunk és fogunk. Másrészt ugye ez függ a vízilabdás karrieremre is, hogy ezt is az idő eldönt, hogy milyen szinten, meddig kell még belemennem. Vannak terveim mind a kettővel, komoly, ez lehet itthon, külföldön, bárhol. Igazából van egy ilyen újrakezdése ugye a borászatnak is, a Bíró és Fia pincészetnek is, édesapám halála óta, illetve a vízilabdában is egy szakasz véget ért az életemben, egy 8 éves női szövetségi kapitányi poszt, gyakorlatilag minden idők legtöbb érmét és legsikeresebb szövetségi kapitányokként hagytam abba, de még úgy gondolom, hogy van bennem annyi affinitás és ambíció, hogy ezt még valamilyen szinten még a vízilabdában még kiteljesedhessek. Mottóként ez a motto, ezt nagyon szeretem, ez a saját ugye Petőfi idézetemnek, Petőfi idézetet sajátomként értékelem és szeretem, illetve van egy olyan gondolatom, hogy semmi sem állandó, csak a változás, ami szintén igaz a vízilabdára is, és a borászatra is. Tehát, hogyha nem vagy napra kész, én mai napig is 50 elmúltam, és még rádumáltak, meg magamat is rádumáltam, még egy borász, szőlészborász iskolát is elvégeztem például most ebben az évben, hogy napra készebb legyek a szőlőben, mert bevallom őszintén a szőlészethez kevesebbet értek, hiába tanultam én 20 éve a Sósba, Sós István borászati szakközépbe, Budafokon, hiába van ilyen-olyan diplomám, vészetdiplomám, felsőfok, angolul, magyarul, minden szinten. Én azt gondolom, hogy itt is napra késznek kell lenni, és folyamatosan fejlődni kell, és ez volt a filozófiám a vízilabda edzősködésben is, hogy folyamatosan fejlődni kell a korral, a technológiával, az összes olyan újdonsággal, innovációval, amit be lehet fogadni. Nyilván a borászatban itt azért ez jó néhány dolog, finanszírozás és pénz kérdése is, de azért még ha nem is akarom a trendeket követni, de azt meg akarom tanulni, hogy mi az, amiből lehet jó dolgokat csinálni, és már az én fejemben, ami kijön, csomó minden ellene megy mondjuk, de attól még én úgy gondolom, hogy lehet izgalmas és érdekes dolgokat csinálni.
Kicsit személyes, de fél lábbal szakmai kérdés is, de ide kívánkozik. Említetted még az adásunk első részében, amikor az új-zélandi kitekintésről volt szó, hogy ott lehetőséget kaptál arra is, hogy válassz akár férfi vagy női válogatottal dolgozz együtt. Mennyiben más, vagy más volt akár a magyar válogatottra gondolva nőkkel dolgozni?
Teljesen.
Volt kihívásokban gazdagodott esetben.
Teljesen. Tehát ugye itt igazából itt a férfi és a női vízilabda között tennék egy nagyon nagy különbséget. Ugye az, hogy új-zélandi női vízilabdát és a magyar, az is egy más dolog, mert ott még egyszer mondom, nem profik a játékosok, tanulnak, dolgoznak mellette. Az állam kevésbé támogatja őket, vagy alig se, egyáltalán nem. Saját fundraisingeket, pénzgyűjtéseket csinálnak, ők fizetik a világversenyre a repülőjegyüket, stb. Kivétel, amikor nem, de általában igen. Ehhez képest azért a magyar válogatott is engem 2015-ben hívott haza. Kemény Dénes volt az elnöke a Magyar Vízilabda Szövetségnek, akkor 9. lett a magyar női válogatott egy világbajnoksága, hogy én az új-zélandiakkal voltam ott, Kazányban, Oroszországban, és mit gondolok erről? Úgy, hogy még élő szerződésem volt Új-Zélandon még 2 év, egy percig nem gondolkoztam, és haza költöztünk. Én azt gondolom, hogy amennyire a női lélek sokkal rejtelmesebb és szenzitívebb, mint a férfi, annyival nehezebb is a nőkkel dolgozni. Nyilván egyel se könnyű, nem hogy 13-mal vagy 20-szal. Szerintem ez érzelmi intelligencia kérdése, hogy az embernek ez megvan, akkor azért szót tud érteni a hölgyekkel is, és azt gondolom viszont, ha egy hölgyet ráveszed, női játékost ráveszed arra, hogy megtegyen mindent a csapatér, nem értem, hanem a csapatér, akkor tényleg képesek átmenni a falon, és bármin, és azt gondolom, hogy az elmúlt években elég sokszor sikerült.
Visszakanyarodunk megint az adásunk első részéhez, de tettem egy ígéretet, és nem hagyunk el varratlan szálakat, mert behajtják rajtunk a követőink. Megosztottam azt az idézetet, ami tőletek származik a pincészet filozófiájával kapcsolatban, és pont azon agyaltunk Gáborral is, hogy ezt talán megéri azt, hogy itt adásban is faggassunk mindenről, nevezetesen, hogy el is hangzott az idézetben, hogy a cél az, hogy a legkisebb ökológiai lábnyommal létezzetek és dolgozzatok. Innen pedig adódott nekünk egy, talán egy ilyen, nem azt mondom, hogy kiki meccs, vagy box meccs, mert szó nincs róla, csak egyfajta ilyen most akkor irányban, vagy irányzatban gondolkodva mivel jár.
Csak átvéve a szót Márktól, hogy már a Schillernél feltűnt, kérdeztem is tőled még adáson kívül, amikor kitöltöttük, hogy ugye ez szüretlen, és akkor beszéltük is, hogy minimális beavatkozás, de erről majd esetleg mondjál még többet. Szóval tényleg a téma és a kérdés ahhoz kapcsolódik, hogy mennyire tradicionális módon készíted a boraidat, mennyire mész el ebbe az organikus irányba, akár a természetesbe is, hogy most hol vagy ezen a mesdjén. Azt azért itt lehetett érezni az eddigi három boron, hogy nagyon élő borok. Tehát nincsenek agyon nyúzva, az biztos.
Így van, és az a cél, hogy minél kevesebb beavatkozással a minél természetesebb bort tudjak megmutatni. Ugye, ahogy említetted, ez azért talán érezni is, és kijön a borokból. Úton vagyunk, és úgy gondolom, hogy jó úton vagyunk az organikus művelés felé, szőlőművelés felé, csak rézzel kéne permetezünk. Nyilván biót még nem mertem bevállalni, mert még azért annyira rutinos, és nincs még az a gépparkom se, amivel bármelyik pillanatban bármikor ki tudnék menni a szőlőbe, akár csalánnal, vagy bármivel csalánteával permetezni. A lényeg, az úton vagyunk az organikusság felé, ami például Új-Zéland ez azért volt nagy benyomással, nagy hatással rám, mert ott már gyakorlatilag meg se említik, mert minden organikus vagy bio, de már mondjuk Nyugat-Európában, Franciaországban se írják rá nagyon a borokra, hogy organic wine, míg itt Magyarországon ma még, vagy Európában, vagy Közép-Európában, vagy Közép-Kelet-Európában azért egy organic wine még mindig egy ilyen jó érzéssel és egy jó marketing értékkel is bír. Úgyhogy mi úton vagyunk ebbe az organikus szőlőművelés és az organikus borkészítés felé. Minimális ként használunk a borokban, próbálkoztam kénmentes borral, de igazából nem tetszett, nem jött be, tehát azért minimális ként használunk.
Ha már ennek a általunk említett különleges minisorozatnak azt a címet adtuk, vagy nevet adtuk, hogy a bor és az ember. Az nem kérdés, hogy az egri borvidék Magyarországon az egyik legismertebb és a leghosszabb múlttal is rendelkezik. Szerintem az sem kérdés, hogy helyileg kellően ismert a pincészetetek is. Országosan viszont talán kevésbé az. Itt merült fel bennünk az a kérdés, Attila, és kíváncsiak vagyunk, hogy te hogyan látod ezt, főleg ember, bor, szakma hármasban mozogva, hogy gondolkodtál-e esetleg azon akár az elmúlt években, vagy a jelenben, hogy a szövetségi kapitányként által szerzett ismertséget valamilyen formában marketing vonalon akár a pincészet életébe becsatornázt?
Ez érdekes, mert nagyon sokan mondták, hogy miért nem olyan címke, miért nem ilyen logó, miért nem vízilabdás figura van a címkén, és én azt mondtam erre, hogy ismerjék meg a boromat, kedveljék meg azokat a borokat, amiket értékesítek, piacra dobunk, és mellette az érdekes dolog, hogy én vízilabda szövetségi kapitányként, női szövetségi kapitányként érdekes vagyok, vagy extra dolog lehet ez, akkor az állok elébe, de igazából azt szeretném, hogy a borok adják el magukat, még ha ez a mai világban kicsit ilyen eretnekségnek, vagy kicsit butaságnak hangzik, hogy miért nem a vízilabdával adom el a boraimat. Szoktam is mondani, hogy vízilabdások közt én vagyok a legjobb borász, és borászok közt a legjobb vízilabdás, úgyhogy ezt vállalom a Lőrinc Gyurival szemben is, akinek jobb vízilabdás voltam, viszont borászként a lába nyomába nem érhetett.
Na, ez akár még a borcseppekhez is kiegészítő adalékként jól jöhet, ami viszont nem csak hogy kiegészítő adalék, hanem szerintem méltó mód megkoronázza a mai adásunkat és beszélgetésünket, az a négyes számú tételünk, amit hoztál erre a mai különleges alkalomra. Különleges alkalom, különleges bort kíván mondhatjuk.
A következő bor az tulajdonképpen egy egri bikavér, de egy fantázia névre egy fertelmester bora arra hallgat. Az édesapámnak volt az ászlós bora, a fertelmester bora, ő volt a borvidéken az első borászok között, a borászok között az egyik, aki fertelmester lett. A fertelmester Egerben svábok az 1700-as években hozták be ezt a szót, hogy fertály kerületet, negyedet jelent, 16 ilyen fertály van Egerben, 16 ilyen kerület, és édesapám volt a 90-es, 2000-es éveknek annak a kerületnek, hóstjának egriesen a mestere, ahol a családi házunk is van. Ez nem örökölhető, ez csak adható azoknak az embereknek, olyan lokálpatrióta és Egerért valamit tevő embereknek, akik népszerűsítették Eger városát valamilyen szinten. Ez adható, és az előző fertelmesterek annak a fertálynak a mesterei jelölnek embereket erre a 16 fertályra, és majd a összes fertelmester eldönt, hogy alkalmas az a jelölt erre. Hm. És az a megtiszteltetésért, hogy idén februárban én is fertelmester lettem, még egyszer mondom, ez független édesapámtól, tehát 11 olyan család van, 1710 óta író történelemben, akiknek apja és fia is megkapta ezt a címet. 1710 óta van visszavezetve ez a fertelmesterség, egy nagyon szép tradíció, egy nagyon szép dolog, ami még a 50 év szocializmus alatt sem ment feledésben, tehát egy kicsi szervezetként még akkor is működött, és édesapám emlékére ezt megtartottam, ezt a bort. Ez egy 2018-as kékfrankos alappal rendelkezik, vörösborházasítás, Cabernet Sauvignon, Merlot és Syrah házasítással, tulajdonképpen egy bikavér, egy 14-es alkohollal, egy gyönyörű házasítás, ugye főleg világfajtákból. Ez is a pincénk egyik zászlósbora, vagy a zászlósbora annyiban változott, hogy ha megmutatod a kamerának, hogy már a címkére édesapám is rákerült. Ipacs Géza, aki talán így a borászok között elég ismert grafikus és tervező, tervezte, sőt rajzolta saját kézzel édesapám képét, arcképét, úgyhogy a fertelmesteri köppenyben, úgyhogy azt gondolom egy méltó emlék ez a bor édesapám emlékére.
Igen, hát hogyha a portugízer váó volt, akkor ez a váó a négyzeten. Más, ez egy érettebb bor, eleve több évvel idősebb, 18-as, de nagyon szép színe van. Ez a rubin, de már picit ez a ilyen sötétbe hajló rubin. Az illata szerintem fantasztikus, nekem nagyon tetszett, tehát nagyon csábító, hivogató, ilyen érett gyümölcsök, kicsit aszalványok, lekváros, gondolom
ez is. Kis konyakmegyes feelingek vannak már benne, kis nagyon levegőt szépen igényel, tehát dekantálás.
Gondolom ez is nagyon jól beérett szőlő, talán ebbe is lehet, hogy valami, ami kicsit kései szüret, hogy olyat gyanítok. Tanninja tökéletes, nagyon, nagyon szép, hosszú, arányos, elegáns, szóval nekem nagyon tetszik.
Mindaz, amit az elmúlt egy órában elhangzott, az alapján milyen útravalót adnál át a bormárka követőinek? És hogyan teszed meg? Mondatokkal vagy kulcsszavakkal?
Akkor az egyik, ez inkább mondatok, hogy szerintem mindenki járja a saját útját, nem kell beállni a trendeknek, és függetlenül, hogy lehet, hogy gazdaságilag nem mindig ez a legkifizetődőbb, de sokkal izgalmasabb és eredetibb életed lesz, hogyha nem állsz be mindig a trendek mögé, és követed azt. Tehát ez mindenképp egy ilyen útmutató. A másik, amit már ugye pedzegettünk, az organikusság és az ökológiai lábnyom terén, hogy mindenképp szeretnénk olyan gazdaságos és olyan ökológiai birtokot építeni és csinálni, amiben már a legkisebb gyerekem is, aki most 8 éves, a Mátyás úgy nő fel, hogy ezt látja és ebben nő fel, amit én csak ilyen szeretekben láttam Olaszországba, Franciaországba, vagy akár Új-Zélandon, és ezt meg tudom valósítani remélhetőleg Egerben is, tehát nőjön fel így a kis Mátyás, hogy ezt tudja követni, és remélem, hogy büszke lesz, bármelyik fiam is veszi át ezt a birtokot, remélem büszke lesz az apja és a nagyapja munkájára.
Tökéletes útravalók, hozzávalók. Gábor, kulcsszavak vagy mondatok?
Benne most két szó jelent meg, úgyhogy csak a szó.
Ugye, bossa?
Elhangzott az öntörvény, de nekem most, de nem az, mert az már elhangzott, hanem nekem az önazonos, meg a hit. Ez a kettő.
Az öntörvény az én listámon is szerepelt, mindig így szoktam jegyzetelgetni adások alatt, de maradt még kettő nálam is. Az egyik a beszélgetésünk menete közben nagyjából fél távnál, szerintem a második rész elején írtam ezt fel magamnak, hogy családi hagyomány, és a másik szó, ami még itt maradt, az pedig az alázat. Bíró Attilának nagyon szépen köszönjük, nem csak, hogy itt voltál és elfogadtad a meghívásunkat, hanem veled méltó mód feltettük az íre a pontot erre a minisorozatra, ami a bor és az embert címet viseli, és bízunk benne, hogy kicsi útravalót talán most te is viszel majd magaddal így a beszélgetésünkből. Antal Gábornak pedig nagyon szépen köszönöm a szakkommentátorságot, így szoktuk apostrofálni így a társműsor vezetői mi voltotokat. Önöknek pedig azt, hogy velünk voltak, bízunk benne, hogy izgalmasnak találták ezt a kis szűk egy órát, amit itt együtt töltöttek velünk. A borok kapcsán kóstolásra fel, érdemes kísérletezni, találják meg a kuriózumot egyik-másik tételben, vagy pedig éppen a szerelmet, miért is ne. A bormárka annyi ígéretet tud tenni, hogy ezt a sorozatot folytatjuk, de majd csak ősszel, még nem megyünk el nyári szünetre, érdemes lesz velünk tartani legközelebb is, addig is vigyázzanak magukra.
Ez volt a Bormárka. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.